A mi segítségünk és közösségünk az Úrban van, aki teremtett, megváltott és megszentelt, ki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy a felüdülés órája jöhetett el a mi életünkben, hisz életadó és mentő szereteted csodálatos isteni jegye és valósága az ige szólal meg közöttünk. Köszönjük, hogy a vesztes helyzetben te győzteseket látsz és hívsz elő, és köszönjük azt a kegyelmet is, hogy te úgy szólítasz meg minket, mint akiket már ismersz. Mi nem ismerjük magunkat, sokkal inkább csak terheinket, szorongásainkat, félelmeinket, megkötöttségeinket, bűneinket, vétkeinket. Sorolhatnánk minden negatívumot, ami bennünket jellemez. Köszönjük, hogy te nem csak ennyit látsz, és főleg nem csak annyit, hogy így maradunk, te szabadító és életforrás ura vagy. Könyörgünk, szólíts meg bennünket. Azt a századikat, akinek ma kell hallania szabadításod, életre kiemelő üzenetét. Azt, akit haza akarsz vinni válladon, és azt, akit megszólítottál, hogy örömközösségben a helye, és te mostantól őt ott tartod számon. Tégy csodát velünk, Urunk, mi nincs mit kezdjünk önmagunkkal. Beismerjük és felismerjük lehetetlen helyzetünket, de te annál inkább tudsz. Te következel, Urunk, könyörülj rajtunk. Ámen. Istennek igéjét a Lukács írása szerint evangélium 15. fejezetéből az első 7 verset olvasom. Az elveszett jóról szóló tanítás a Lukács írása szerint evangélium 15. fejezetének első 7 verséből. Imígyen szól az Úr. A vámszedők és a bűnösök minnyájan igyekeztek Jézus, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig, amíg az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Jézus Krisztus ebben a világban bárhol megjelent, megjelenik, és ezután is, ahol csak megjelenhet, minden helyzetben ilyen különösen a közösséget, a látszatra egységes emberi közösséget megosztó. Vannak, akik vámszedőként, bűnösökként, és erről ők is meg vannak győződve, hogy ez így van, Jézus, hogy mennek, hogy hallgassák őt. Ők azok, akik az utolsó szalmaszál lehetőségébe kapaszkodnak. Ők azok, akik tudják, rajtuk már senki és semmi más nem segíthet. Esetleg Jézus. Ők azok, akik úgy vannak ebben a világban, ahogy a Jónás könyve szerint Ninive, a híres neves óriási nagyváros, Megapolis volt, amikor hallják a nagyon kegyetlen, hadszavas, rosszindulatú, vérlázítóan kiózanító beszédét az Isten követének, a prófétának, még 6 nap és elpusztul Ninive. Azt mondják, hogy hátha Isten megkegyelmez. Hátha Isten mégsem hozta el a mi pusztulásunk idejét. És királytól a baromig engedelmeskednek ennek a durva, ennek az embertelen, ennek a szinte megalázó, nem szinte, valóságosan megalázó felszólításnak. Jézus megjelenésével megosztja a népet. Vannak, akik az ő jelenlétében azt tudják, hogy elvesztünk, hogy nincs esélyünk önmagunkra, és nem vagyunk olyan mesélő készséggel megállva, mint Münchhausen báró a történet szerint, aki pár szem hajfonat a hajától fogva önmagát kihúzza a mocsárból. Ez nem a mi esélyünk, ez mesének szép, de valóságban ez nincs így. Tudják, hogy esélytelenek, de még egy valaki van, aki talán mond nekik valamit. Sőt, biztos, hogy fog mondani. Ezért hozzámennek, hogy hallgassák őt. És van a másik csoport, akik ahelyett, hogy az elsőhöz hasonlóan közelítenének, távolodnak tőle, mert zúgolódnak. Mert azt hiszik, hogy ők fölül tudják bírálni a saját helyzetüket. Van legalább egy kifogásuk. Létezik egy valaki, akihez képest ők úgymond különbek. Másabbak, többek. Soha nem felejtem el Szilágyságban egy alkalommal, mint egy 8 kilométert kellett ott begyalogolni a gyülekezetünkbe a vonatállomásról, és egy hátizsákos atyafi is mellém szegődik, aki a szomszéd faluba megy. És elkezdünk beszélgetni, és a 3. mondat után azt mondja, hogy ugye maga pap, románul folyik a beszélgetés, de én most igyekszem magyarra fordítom átadni. Hát mondom, olyasmiféle. Ez azért volt ez az ilyen bizonytalannak tűnő válasz, hogy nehogy elriasszam attól, hogy megszólaljon. Éreztem, hogy valami bántja a szívét, valamit ki akar önteni. Azt mondja, tudja, én nagyon jól keresek, nagybányáról járok haza havonta egyszer, és én a fizetésemet utolsó fillérig, utolsó banéig hazadom. De ott Nagybányán nekem van egy másik családom, egy asszonnyal élek már évek óta. És tudja, én azt hiszem, hogy ez bűn. Mondom, az, valóban az. Igaz, én bűnös vagyok, mondja, ezt beismerem, de nem vagyok rossz ember. Mert én utolsó banéig a jó fizetést odaadom a családnak, én a többletkeresetből tartom el a másik asszonyt. Érti? Én egy becsületes ember vagyok, mindenki megkapja magáit. Jellegzetes hozzáállás a dolgokhoz. Valakihez, valamihez viszonyítva, mondjuk például ahhoz, aki haza se adja a fizetését, hát ő egy remek ember. Milyen szomorú, amikor el tudunk valami mögé bújni. Ezek a farizeusok, írástudók azt mondták, hogy bűnösöket fogad magához, és ez igaz is. Jézus valóban, ez az egyetlen igaz mondatuk az érvelésükben, magához fogadja a bűnösöket, tud velük valamit kezdeni. Ennek a mai estének az a töblete, hogy nehogy úgy halljuk az igét, ezért külön könyörögjön kiki, és könyörgök én is, és könyörögjünk egymásért is, hogy kívülállóként, jó emberekként, nekünk az ige hirdetője se mondjon mást, mint az, hogy Jézus Krisztusnak a szeretete, az öröme, a sok-sok áldása mind-mind kell. De hogy én magamat bűnösnek lássam, és meghallgassam őt, hogy mit is kezd velem, arra nincs szükségem. De reménységem szerint nem azért vagyunk itt együtt, hogy kiki önmagát kimagyarázza, sokkal inkább azért, hogy halljuk hát meg, mit mond Jézus. Azt mondja, egyetlen egy juha hiányzik az akolból. Ő az a pásztor, aki elindul, hogy megkeresse ezt a századikat. Nem kis nyájnak számított abban a korban a 100 juhból álló nyáj. Egy gazdag ember, aki megtehetné, hogy a századikat figyelembe se veszi, hát még mindig maradt 99. Egyébként ez a történet azért is csodálatos, mert egy gazdag Isten gazdag népéhez szól az üzenet. Csak azt szeretné a mi Urunk, hogy valóban gazdagok legyünk. Azaz, hogy érezzük, hogy nélkülünk az ő öröme nem teljes. Üröme van, és nem öröme, ha nincs velünk, és mi nem vagyunk a nyájban ő vele, a közösségben. A mi fülünk hallatára ez a szó, hogy nyáj, eléggé pejoratívan, lekicsinlően hangzik. Pedig ez egy kitüntető közösséget jelent. Olyanok közösségét, akikre gondja van a pásztornak, akiknek minden az életfeltétel szükségletét a pásztor adja, kínálja, védi őket, biztonságban lehetnek. Szinte érthetetlen, hogy ez az eltévejedő, elvesző juh, hogy tudja otthagyni a többieket? Miféle kalandvágy, vagy miféle helyzet feszíti szívét, hogy ott akarja hagyni a többit, hogy elmegy, hogy külön útra próbálkozik? A juhokról tudni kell azt, hogy nem kimondottan az intelligencia csúcsa az isteni teremtés rendben. De egy valami bennük átlagon felüli. A közösség, a nyáj szellem, az összetartozás tudata, és az, hogy vezethetők, irányíthatók egy bizonyos irányba, szinte úgy vannak teremtve, hogy ne tudjanak független életet élni. De együtt és terelve egy irányba nagyon boldogok. Kivirulnak, élnek, jól érzik magukat. Nincsenek túl nagy vágyaik, de ha együtt vannak és egyben vannak, akkor örülhetnek. Ez a századik jó ezt adja fel. Valahogy eltéved, valahogy mélypontra jut. Ugye érzed, testvérem, hogy itt te vagy, meg én vagyok az, akit meg kell érintsen Isten szava. Aki eltévejedett, akinek szakadékba jutott, kátyúba jutott az élete. Aki önmagát nem képes kiemelni. Aki minduntalan valami miatt elakad. És soha nem tud a boldog közösségbe kerülni, mert eltévejedett, mert elszakadt a többiektől. Korunkra különösen jellemző ez az eltévejedett, elszakadt emberi életre ez a juh helyzet. Ez az ürömteli állapot. És így történhet meg, hogy mind a juh, mind a pásztor szomorkodik. A pásztor viszont elindul keresésére. Csodálatos ez a hír. Ma megtalálhat engem az én Uram, az én pásztorom. Ma engem akar megkeresni. Olyan fontos vagyok számára, hogy a 99-et ott hagyta. A karám biztonságában, a pusztában vagy más helyen, a hegyek között. A lényeg az, hogy most velem foglalkozik. Ez az első öröm, amikor valaki oda megy, hogy hallja Jézust, hogy az ő Ura vele foglalkozik. Van idő rá. Van idő az ő meghallgatására. messziről hallja a nyögését, nyűszítését, a tévelygésnek a helyzetét jól tudja, és mer vele foglalkozni. Nem írta le a múlt század közepétől, pontosabban a 19. század közepétől a raktározási nemzetközileg elfogadott törvények és nyelv szerint létezik ez a fogalom, amikor egy raktározott mennyiségből valami, hát vagy elpusztul, vagy valamilyen módon megsemmisül, elértéktelenedik. Ezt egy francia szóval így mondják, hogy az egy quantité négligeable, egy elhagyható mennyiség. Jézus ezt tudatosítja bennem, amikor megszólít, és ezért mennek hozzá azok, akik bűnösöknek, elesetteknek, vámszedőknek, kitaszítottaknak, a társadalom peremére, az emberi, a családi élet peremére szorultak, hogy ők nem ilyen leírható mennyiség. Ők értéket képviselnek, ha önmaguk számára sem képviselnek értéket, mert velük valaki foglalkozik, a pásztor foglalkozik. Csak egyszer tudnánk visszakerülni. Testvéreim, az életemben volt egy olyan időszak, több mint 6 év, amikor nagyon-nagyon mélyen voltam. Volt Isten igéjének egy bátorító szava a Jób könyvéből, de én sosem tudtam biztosra venni azt, hogy ha valahol felébredtem reggel, én este ugyanoda fogok-e lefeküdni. Kemény megpróbáltatásra teli időszak volt. 18 éves koromba kezdődött, és mondom, tartott 6 évnél valamivel többet. Ez egy olyan korszak volt, amikor gyakran csak annyit tudtam, hogy néha nem látják a napot, bár az égen ragyog, de szél fut át rajta, és kiderül. Akkor tanultam meg, ezt nagyon alázatosan elfogadva, hogy vannak helyzetek, amikor csak annyit lehet tudni mondani, hogy Uram, vagy Isten, vagy valaki, aki vagy, aki pásztorként közeledsz felém, te jössz. Képtelen vagyok a szakadékból kiemelkedni, a mélységből. És jött a pásztor, és lett szabadítommá az Úr. Ezért tudom mondani, hogy nincs az a mélységes helyzet, nincs az a depressziós nyomás, ami egészen mélyre, a feneketlen tó mélyére tudna lökni az embert. Nincs az a reménytelen helyzet, nincs az a szétszakadt emberközi kapcsolat, nincs az a társadalmi atomizálódás, szétroncsolódás, szétdobálás a gonosznak, a szétdobálónak, a diabolosznak a munkája, amely olyan mélyre tudna taszítani, hogy utol ne érne a pásztor. Ezért olyan csodálatos, hogy megszólít bennünket az ige. És Jézus úgy mutatja be az egész közösségnek, még az írástudó és farizeusoknak is ezt az igazságot, hogy az ő felelősség tudatuk felől szól hozzájuk. Ha valakinek 100 juha van, azaz juhos gazda, egy komoly nyáj tulajdonosa, hát megteheti azt, de nem teszi meg, hogy a 100-at, az elveszettet ott hagyja a pusztulásba. Élete árán is utána megy. Hát jól tudjátok, hát ti pásztorok vagytok. Azt hiszem, hogy a mi számunkra fontos az, hogy el tudjuk fogadni őt így, hogy ő az, aki közelít. Evangelizációnknak tehát nem az a lényege, és nem is lesz soha, nem lehet az, hogy emberi erőlködésre ösztönözzünk bárkit is. Embereld meg magad, szedd össze magad, fiú vagy leány. Ezt te valahogy összehozod. Nem, mi azt tudjuk mondani, magadat nem tudod kiemelni, de jön a pásztor. Hallod a hangját? Szívem szerint mindenkinek átadtam volna egy kétsoros bizonyságtételt. A pásztor hangját hallhatod, keres téged. Halld meg, hidd el, fogadd el. Mert nem kell már haza se térj a magad lábán, mert még ehhez sem lenne erőd. Az örvendező közösségébe hazaérkezni is erőre van szükség. Nekünk már nincs erőnk, ha tényleg szakadékba jutottunk. Olyan mélyen, ahol mikor az ember már csak nyögni tud, vagy csak azt tudja mondani, hogy esetleg te jössz, Uram, olyan mélyen csak a szabadító tud a vállára venni. És a róla készült drága hármas kép közül ez a második. Az első, hogy elindul keresni, és minden bokrot, minden elhagyott helyet, mindenütt, ahova csak eltévedhettél, felkutat. A második az, hogy vállára vesz, és hordoz egész hazáig. Mi ezt az örömöt élhetjük meg, hogy már rég nem a magunk erejéből élünk, hanem az ő vállán járunk. Az ő küldetésében is csak így tudunk lenni, és így tudjuk vidám szívvel, örömmel hirdetni őt. Ha megérkezett hozzád, akkor tudod, hogy így van. Ha pedig még nem tapasztaltad, mondom, hogy így van, és meg fogod tapasztalni. Vállára vesz, és hazavisz. Hogy aztán meghalljuk a harmadikat is. Nem csak beírja a naplóba, hogy ma visszahoztam a századikat, hanem egy társadalmi eseményé, egy öröm ünneppé teszi a hazaérkezést. Meghívja mindazokat, akik a közelében vannak, akik számára nem közömbös az ő kincse, az ő gazdagsága, az ő nyája épsége, és azokkal örömünnepet kezd. A mi közösségünk, amelybe hívogatunk egy ilyen örömteli közösség. Azoké, akik már megszabadultak a mélységből, akiket ő meghívott, és akiket az újabb és újabb megtérők feletti öröm közössége köti együvé, egy testé, egy családdá. Nagyon sokáig nem tudtam megérteni, testvéreim, hogy mi a magyarázata annak, hogy Isten választott népe, itt most a testileg választottra gondolok, a zsidóságra, mitől tud olyan, most itt emberi megítéléstől függetlenül is, mégis azt mondom, mitől tud olyan életképes lenni, hogy sokszori elbukás után újra és újra mindig van újrakezdés. Mi a magyarázata? Míg aztán meg nem értette velem az Úr, hogy hát az, hogy ez nem csak egy etnikai, nyelvi, kulturális közösség. Még csak nem, ami ugye politikailag is együtt van, még csak nem is egy vallás. Az is persze, egy egyisten hitű megvallása az élő teremtő Úrnak, az érkező messiás várásában. De család is, amely pontosan tudja visszamenőleg az ősatyáig, hogy ki kinek a leszármazottja. Ezzel hihetetlenül sok energiát. Egy apró zárójel, hogy ez mennyire tudható egészen pontosan, ez most nem lehet vita kérdése. De a szándék, hogy összetartozunk, hogy a 12 ősatya közül valamelyik az enyém, hogy nem vagyunk egymástól függetlenek, hogy közös kell legyen az örömünk, mert összetartozunk. Érdekes módon még az ateistáknál is határozott jellemvonás ez a családi összetartozási erő. És megmutatkozik. Az Isten választott népe, most már az Anyaszentegyházra gondolok, amely minden népből kihívott a közössége, egy óriási, csodálatos család, ahol az elveszett századikért fáj a 99 szíve, de fáj még inkább a pásztoré. És nem hagyja ott a veszteség listán, a veszteség rovatban egyikünket sem. Éppen ezért csodálatos, hogy az Anyaszentegyház léte mindig az üdvözülőkkel gazdagodik. Mindig azokkal, akiket ő hazahoz és visszaállít, visszaékel az ő számára fontos élettérbe. Hallott testvérem, ez ma én vagyok, ma te vagy, akik meghallottuk és befogadjuk a pásztor szavát, és az ő cselekedetére építünk, nem a magunk érzésére, nem a magunk elképzeléseire, nem a magunk önmentő előírásaira, stratégiájára, egyedül az ő cselekvő szeretetére. Ez az evangelizáció, hogy megtalál a pásztor, és hazavisz. És így az addigi kettős ürömhelyzet, mármint az elveszetté és a pásztoré, örömmé lesz, örömforrása lesz, túlcsorduló örömmé, de úgy is kérdezhetném nagy szeretettel, mondd, feletted tudtak már a mennyei seregek örülni? Haza tudott vinni a sajátjai közé, az ő népe közé a pásztor? Az örömünnep te miattad, én miattam van? Vagy mostantól kezdve kezdődhet ez a csoda? Mi a gátja annak, hogyha eddig nem hallottuk meg ilyen személyes módon az értünk érkező szavát, és nem éreztük, hogy a vállára emel, hogy leveszi rólunk az addigi összes kínnak és tehernek a terhét? Mitől nem hallottuk meg? Mi volt a gátja annak, hogy inkább hittük azt, hogy jó ott a szakadékba, mert ott már nem lehet mélyebbre zuhanni. Csak az éhhalál környékezhet meg bennünket, az pedig egy gyönyörű delíriumos állapottal valahogy át lehet menni a túlsó partra. Miért hittünk, vagy hiszünk inkább az öncsalásoknak? És miért nem engedjük, hogy a pásztor cselekedjen? Mert azért akaratunk ellenére, beleegyezésünk nélkül nem fog cselekedni. Ő nem a zsarnok, aki keményen végrehajtja az ő főúri hatalmas erejét, akaratát. Ő várja a mi beleegyezésünket, hogy hagyjuk magunkat menteni, bármilyen különösen hangzik. Nem erőlteti ránk a szabadságot, mint ahogy annak idején már a teremtés hajnalán is élő szabad akaratot ajándékoz az embernek. Megtehette volna, hogy eleve ne is tudjon hallani a kísértő szavát. De egyedül a teremtett világban az ember az, aki szabadon választhat, vagy szabadon mondhat nemet az ő urának akaratára. Milyen csodálatos tehát, hogy a menteni vágyás, a menteni vágyó úr szeretete találkozik a pusztuló utolsó lélegzetével. A menthetőség utolsó pillanata, 24. óra 60. percében ment meg, amikor már nincs más kiút, nincs más lehetőség. Talán ez volt az igazi akadály annak, hogy eddig nem hallottuk az ő mentő szeretetét, és nem éreztük azt, hogy vállára vesz és hazavisz. Mert valami módon mindig sikerült magunkat kijátszani önmagunk ellen. És azt hazudni magunknak, na jó, fogalmazzunk finomabban, úgy füllenteni magunk felé, hogy mégsem olyan rossz a helyzet. Hogy nem vagyunk mi igazán rosszak, csak hát egy kicsit most mélyebbre csúsztunk, lesz ez még jobban is, lesz még szőlő, lesz még lágykenyér, aztán már csak a szőlőnek a kocsánya maradt, lágykenyér helyett pedig a penészes kenyérhéj, és még az sem tart még a világ. Van szabadító, és van örömteli közösség. Miért ne tartoznék oda? Miért ne engedném, miért ne kívánnám és engedném, hogy oda vigyen az én Uram, hogy együtt legyek a többiekkel? És végezetül nem tehetem, hogy egy mondatba ne próbáljak erre is reflektálni. Ugye mondom nektek, ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. A kép indokolja, ez a példázat, amit Jézus hoz, hogy a 99 otthon maradót igaznak nevezze. De úgy érezzük, hogy ezek is csak úgy maradhatnak otthon, és az együtt a nyáj örömében, közösségében, ha előzőleg ők is talán 99 utáni századikok voltak. Mint akiket megtalált az Úr. Mint akiket megmenthetett, és élettel ajándékozhatott meg. Különben, ha önigazultak, akkor tényleg nem lesz szükségük másra, csak arra, hogy valaki elismerje, hogy ők milyen igazak. Lelki gondozói szerint, tapasztalatom szerint, ha arra az egyszerű polgári kedves kérdésre valaki azt válaszolja, mármint arra a kérdés, hogy hogy vagy, azt válaszolja, hogy jól, akkor úgy érzem, hogy nincs okom beleavatkozni az életébe. Akkor még vagy nem érzi, hogy milyen rosszul van, én erőltetni nem tudom az ő szabadítását, nem is akarom, vagy elfogadom, hogy tényleg jól van, Isten már szabadító szeretetével ajándékozta meg, és akkor pedig tovább kell haladnia, és jogos a megfogalmazás, hogy jól vagyok. De ha egy szemernyit is érzékelteti velem az Úr lelke, hogy emögött a jól, rövid válasz mögött az van, hogy tulajdonképpen rosszul, tulajdonképpen szakadékban, mélyen vagyok, akkor alázattal kérek erőt, hogy küldje az Úr az ő szabadító szeretetét, talán még általam is, hogy megtaláljuk, vagy megtalálja a századikat, és hazavezethesse. Ezen a mai estén különös hangsúlyt kap az önön életünk megítélésének az őszintesége. Nem érdemes semmit feltupírozni, elhallgatni, szépítgetni, kozmetikázni. Merjünk őszinték lenni. Merjük felismerni, hol is tartunk. És ha jön, mert jön a szabadító, csodálatos lesz a vállán lenni. Csodálatos lesz a karámba visszakerülni a többi testvéreink közé. És csodálatos lesz együtt örvendezni attól kezdve minden megtérő fölött, akit hazahozott az ő vállán, azaz az ő élete árán az Úr. Mert ő ezért az életével fizet. Minden szabadításnak egy ára van. Az élő kell feláldozza az ő legdrágább kincsét, az életét, hogy a halálra menő, a halott, a szinte halott szabadulhasson. Ezt az árat értem fizeti meg az Úr. Ezt az árat érted fizeti meg az Úr. Ezért is hiteles és végérvényes az ő szabadítása. Amen. Imádkozzunk. Legyen tied a hála, élő Istenünk, áldott Urunk, hogy Te bennünket, mint a századik elveszettet, nem csak keresel, de meg is találsz. Magasztaljuk neved azért, hogy ma úgy fordítottad le a józan és mégis alapvetően gonoszkodó megállapítást. Ez bűnösöket fogad magához, hogy szívünkben megszólalt az őszinte vágyódás. Bárcsak engem is magához fogadna. Bárcsak én is azok közé, a bűnösök közé tartozhatnék, aki elveszett, de akit vállára vesz a pásztor, és halálfáradtan, remegve félelmek között, de mégis reménységben, és egyre növekvő örömben, boldogságban visszatérhet az övéi közé. Köszönjük, Urunk, hogy ha nem vagyunk a helyünkön, az nagyon nem jó. Azt soha nem lehet megszokni. A bűnt nem lehet honosítani. És a bűnbe jutott élet soha sem érzi otthonának azt a helyzetet, amibe épp vergődik. Köszönjük, Urunk, hogy csak Te nálad van biztonságérzetünk, életfeltételünk és különösen örömünk. Nagyon sok fájdalmasan megszomorodott embertárs közül, mindazt, aki ma hallotta a Te szabadításod örömüzenetét, könyörgünk és örömmel fogadjuk, hozd közénk. Tedd áldottá életét. Fogadd el őszinte bűnbánattát, és kínáld a helyre állott kapcsolatban az örömöt, hogy Te veled lehet, és a tieiddel. És addig, amíg ez azt megelőzően elviselhetetlenül unalmas, vénasszonyos dolog volt, hadd legyen a legcsodálatosabb mennyei öröm kezdete és valósága. A számunkra lehetetlent kérjük, Urunk, a szabadság örömét, az együtt örvendezők szabadságában és a Te kegyelmedből részesülők örömében. Köszönjük, Urunk, hogy nem hiába könyörgünk, hogy a mi kérésünknek, amikor szeretteinkért, közelben, távolban lévőkért, munkatársakért, szomszédságért, vagy csak idegenért is akár, feléd sóhajtunk, Te alig várod, hogy szabadításoddal ajándékozhasd meg. Köszönjük, Urunk, hogy ez kegyelemből egyszer a mi kincsünké lett, hogy érezhettük, hogy már nem vagyhatunk leírható mennyiség, elhagyható senkik. Valakivé lettünk a Te örömödből és a Te áldozati szabadító halálod által. Könyörgünk a Te gyülekezetedet, a Te népedet, szaporítsd az üdvözülőkkel, miként hisszük, hogy ez az egyetlen vágyad. Köszönjük, Urunk, isteni bölcsességedet, hatalmadat, amelyel minduntalan akkor szólsz bele egy-egy életbe, szabadításnak örömét kínálva, amikor a kegyelmi idő van az illető élet számára. És köszönjük, Urunk, hogy a személyesség jegyében szóltál ma is hozzánk. Bárcsak ne lenne számunkra ez közömbös, elfelejthető, de sebezd meg a te szereteteddel. Ne tudjunk megszabadulni tőled. Ne gyógyuljunk ki a te szereteted betegségéből soha. Legyen áldott érte a te neved. Ámen. Testvéreim, mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége mindnyájan ti véletek. Ámen. A 467. éneket keressük meg és énekeljük. A 467. ének: mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy kezdetű énekünk.